Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, ami a Rimportré magazin, én Ruttai Gábor költőmata vagyok, ma is egy vendégem van, aki egy verset hozott, és ő nem más, mint Papréka Kinga, köszöntelek sok szeretettel.
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Humorista is vagy, aktivista, újságíró?
Hát ezt szívesen szétfésülöm, kezdjük az aktivistával, én sokat aktivistáskodtam, de ennek már az egy jó pár éve, úgyhogy azért nem szoktam ezt a jelzőt felvenni, mert azért ez nem úgy van, mint az államtitkár úr, hogyha két napig, vagy köztársasági elnök asszony, akkor örökre az maradok. Úgyhogy köszönöm, de ezt a kitüntetést, ezt meghagyom azoknak, akik még mindig aktivisták. Nem, mint a bármi bajom lenne vele, csak nem akarok olyasmit állítani magamról, amit nem csinálok. Én főmunkaidőben és főállásban szerkesztek egy angol nyelvű magazin, tehát újságíró vagyok, és amellett a úgy szólván a művészi önkiteljesítésem, az meg a stand-up, amit pont 7 éve kezdtem Valentin napon, és ugye a felvételt most Valentin napkor készítjük, úgyhogy remélem ma nem ér véget a karrierem 7 év után,
hát meglátjuk. Igen, a 7 év azért mindig egy elválasztó. És
meglátjuk. De... ma este lesz egy előadás, hát ha megdobálnak, hát attól függ, mivel dobálnak meg, ha csak tojással, akkor nem ér véget a karrierem, azt túl lehet élni. Ha kővel, az más.
Figyelj, én azt, hogy aktivista, azt nem feltétlenül arra használom, hogy valaki valamilyen szervezetnek a kitüntetett szószólója, vagy nem feltétlenül arra gondolok, aki fullba nyomja a mindenféle események szervezését, és odaláncolja magát állandóan bármihez. Tehát nekem az is aktivista, aki akár stand-upos fellépéseken olyan témákat vesz elő és feszeget, amik fontosak, amik feldolgozatlanok, amiket előrébb kellene mozdítani, és abban a sajátos műfajban kommunikál róla. Nekem ők is valahol az aktivista kategóriába tartoznak. Ha így nézzük, akkor végül is...
Ez szerintem egy nagyon pozitív és nagyon megengedő definíció, amit én szeretek, és nem is utasítom el. Ezeket a különbségtételeket én azért szoktam nagy körültekintéssel körbepiselni, mert hogy ugye az én valódi szakmám elvileg, vagy a hivatalos szakmám elvileg újságíró, és a magyar újságíró társadalomban egészen a közelmúltig, és szerintem azért tekintélyes részben még mindig volt egy ilyen mély irtózás a politikai elköteleződéstől és az aktivizmustól, és sokszor azt láttam kollégákon, hogy tulajdonképpen még jobban gyanakszanak az emberi jogi aktivistákra, mint a hivatalban lévő láthatóan korrupt politikusokra időnként. Most ez mindenkinek a egyéni akármi csodája eldönti magának, hogy áll ehhez most éppen hozzá. Tehát itt valójában azért sokat kellett alkudozni. És egyébként az újságíró, vagy itt, hát írni se írok újságot, éppen nem szerkeztek. Tehát a Eurozin nevű magazinnak vagyok én a főszerkesztője, most már 5 éve. Az egy nagyon másik terület, mint ez a humorszakma, és attól még, hogy időnként egy-egy szerkesztői cikkben megengedek magamnak egy-két viccet, vagy elég sok vitriolt, attól még azért ezt időnként muszáj egy kicsit lehatárolni. Nem azért, mert én nem gondolom, hogy ezek gyengítik egymást, de azt gondolom, hogy a magyar közbeszédben azért ezeknek a befogadása, ott azért tudnak gondok lenni. Tehát ott elő tudnak jönni ezek a reflexek. És most anélkül, hogy különösebben aktuál politikába belemennék, vagy sarat dobálnék, szerintem ez alapvetően a 80-as, 90-es éveknek az öröksége, amikor az akkor felnövő, mondjuk mostani 40-es, 50-es generáció, és az őt követő szerintem még bőven az én generáció, én most leszek mindjárt 40, tehát mondjuk a mostani felénél tovább 30-asok, egy ilyen mélyen apatikus, apolitikus, és én azt is mondanám, hogy cinikus létállapotban nőttek föl, én is, ahol a magamfajták nem csak azért számítottak futóbolondnak, mert szerettek jókait olvasni, ami nagy vétség a kamasz gyerekek szemében, legyünk őszinték.
Abszolút.
Meg mert kellemetlenek voltak időnként saját jogon, hanem tehát, hogy idiótának számítottál, hogyha valami ilyesfajta elköteleződésed volt. És akkor volt a klasszikus pálya, hogy mit tudom én, mondjuk egy egyetemi évfolyamról kikerül egy-két ember, aki bekerül valamelyik pártnak az ifjúsági szervezetébe. Látjuk nyilván, hogy ebben mondjuk a mostani kormány sokkal aktívabb volt, mint az akkori kormányok, tehát a mostani ellenzék például. De azon kívül mi a francot kerestél te, nem tudom, emberi jogok, szólásszabadság, részvételi demokrácia, ilyesmi környékén, 2000-es évek elején, közepén, az még nagyon furcsának számított.
Aha.
És hát én úgy kavarodtam oda, hogy hát tudod, vannak emberek, akiknek semmi se felel meg. Én is ilyen vagyok. Hát, hogy ránézek valamire, látok egy problémát, akkor ez szerintem milyen alkati dolog, és így látszik mondjuk a két testvérem között, hogy mennyire más hozzáállással indulunk neki a dolgoknak. Én, ha látok valami problémát, akkor egyből azt gondolom, hogy akkor most ezt most megoldjuk, itt most megoldjuk, most neki megyünk, azt megoldjuk. És az én aktivizmusom az alapvetően ebből fakad, hogyha ott van egy probléma, azzal kezdeni kell valamit, ami szerintem nem a legösszeférhetőbb stratégia Magyarországon, de hát van, akinek ez jutott.
Aha. Mi a megfigyelésed úgy, hogy egy nemzetközi kiadónál dolgozol?
Ez egy független lap, amit egy civil szervezet ad ki egyébként, tehát egy non-profit lap tulajdonképpen, ami 100-nál több európai folyóiratnak meg magazinnak a hálózata. Most ez egy nagyon nagy hálózat, egy pici cég. És nekem nagyon érdekes volt az a tapasztalat, amikor először dolgoztam úgy nemzetközi közegben, szintén Bécsben, most is Bécsben dolgozom, de úgy nemzetközi közegben, hogy ott tényleg nagyon vegyesek voltak az emberek, és nem volt egy bizonyos kulturális háttér vagy modus operandi, amihez mindenki más alkalmazkodott, hogy például ez az összetétele annak, hogy én aktivizmusban is részt vettem, hogy újságíróként dolgoztam, mondjuk főleg szociográfiákon, ilyesmiken, meg humoristaként, ebben nem láttak az emberek belső ellentmondást. Ennek mondjuk ilyen 7-8 éve. Akkor tapasztaltam először ilyet, hogy na mi van, nem kell magyarázkodnom, hogy sikerült ez így, mert hogy ez nem egy ilyen tudatosan kialakított, ilyen ceruzával papíron megrajzolt stratégia volt, hanem hát így alakult.
Igen, ezt akartam kérdezni pont, hogy ha innen megy át az ember egy ilyen közegbe, és akkor maradhatunk akár az aktivizmusnál is, vagy az elköteleződés, vagy az, hogy mennyire kell egy újságírónak függetlennek lenni, az abból az eurozinos székből gondolom, hogy azért adott okot a csodálkozásra, vagy rácsodálkozásra.
Furcsa módon szerintem nem is annyira a munkatársaim igényelték ezt, hogy én bizonyos dolgokat leválasztok egymásról, hanem nekem lett az igényem, hogy amikor én egy felelős pozícióban vagyok, és reprezentálom őket, meg egy hálózatot, akkor legyen meg ez az ilyen szétfűrészelés a dolgoknak, legyen egy határkijelölés, mikor vagyok komikus, és beszélhetek saját felelősségemre hülyeségeket. Ha valami vállalhatatlant mondok, akkor azért a felelősség engem terhel, és nem a munkatársaim, és mikor vagyok a szervezet felelős vezetője, ahol mondjuk időnként tök mást adunk közre, mint ami az én álláspontom, mert egy labban nem csak a főszerkesztő álláspontjának van helye, vagy nem arra való, hogy én ott hirdessem a számomra fontos nagy igazságokat. És apránként alakult ez ki. De amikor elkezdtem az Eurozinnél dolgozni, 2018 év végén, akkor el is vágtam a magyarországi tevékenységeimet, szinte mindet, a rádió műsoromat, Professzor Paprikát, akkor még egy ideig megtartottam, ameddig bírtam szuflával. És akkor megpróbáltam ezt lezárni. Részben azért, mert azért a magyar nyilvánosságban jelen lenni erőforrások nélkül az elég mérgező dolog volt. Aha. És most elővettem a 7 évvel ezelőtti felvételt az első önálló stand-up előadásomról, és hát persze már a felére nem emlékeztem. Hál' Istennek jobb, mint amire emlékeztem.
De jó, szórakoztam magam.
De neked ez nincs, hogy előveszel valami régi munkát, és rettegsz, hogy úristen, mekkora szemét lesz, és aztán így megörülsz, hogy ez tulajdonképpen teljesen vállalható.
Aha, nem, nincs.
Oké, akkor nekem vannak önértékelési problémáim.
Nem, nincsen. Néha egy-egy versem így szembe jön, akkor elolvasom, és általában nem szoktam rájuk emlékezni, mert én megírom, kit publikálom, vagy kiteszem, és aztán elfelejtem 5 perc múlva. És akkor látom rajtuk, hogy hát azért ez itt döcög, az ott nem jó, az nem tudom, tehát inkább ezt látom. Ezért nem is, mindig csodálkoznak, amikor mondom, hogy nem szeretek verseket olvasni annyira, mert sajnos ez van, hogy elkezdek egy bármilyen verset olvasni, és a hibákat látom benne, vagy ami nekem nem komfortos.
Na, ez nagyon érdekes. Most még gyorsan befejezem, amit az előtte elkezdtem, de aztán ide kapcsolódnék. Mert hogy azért én szereztem egy diplomát magyar szakon úgy, hogy nem sikerült megszeretnem a verseket, amblok, ami egy jelentős probléma, aha, szerintem kulturálisan is, meg személyesen is, de hogy csak befejezem az előzőt, igen, azért hoztam szóba ezt a 7 évvel ezelőtti előadást, mert így rácsodálkoztam, hogy ott arról beszélek, hogy milyen érzés így első nyilvánosságban lenni, akkor ugye nagyon sokat voltam tévében, az azt megelőző néhány évben, de hát én azzal nem kerestem értelmezhető mennyiségű pénzt, tehát laktam egy ilyen kiskoszos albérletben, ahol nem volt konyha, úgyhogy a beépített szekrénybe főztem, mindenki azt gondolta, hogy ez valamilyen költői megfogalmazás. Ez nincs így.
Ez a
ténylegesen egy beépített szekrényben főztem a kisgyerekemnek, aki nem volt hova szellőztessék, úgyhogy aludt, és akkor én rajta keresztül szellőztettem ki a pörkölt szagot. És azért úgy nagyon nehéz volt ebben az egyre durvuló első nyilvánosságban jelen lenni, hogy egyre több volt zaklatás, szó se róla, akkor még nem utcán, meg nyílt színen, meg személyesen, inkább online. És nekem nem volt sötétített üvegű kocsim, meg stábom, meg nem tudom, ami mögé elbújjak. Úgyhogy szerintem azért is vágtam el ennyire ezt a köldögzsinort azon a pillanaton, és azóta is gondolkodom ezen, hogy ez mennyire volt jó stratégia, vagy nem. Mert aztán meg hamarosan jött egy világjárvány, ami alatt csináltam néhány online előadást, aztán egy idő után nem bírtam már ezt, hogy...
És élvezted újra csinálni? Szeretted csinálni?
A teljesen online előadásokat gyűlöltem iszonyatosan, aha, az nagyon nehéz. Én meg vagyok szokva azzal, hogy egy kamerába meredek bele, de abba, hogy a saját laptop kamerámba, és ott még ott van az ellenőrző ablak, ami visszalátom magamat, az nekem teljesen kiakasztó volt.
Igen.
Azzal is meg vagyok szokva, hogy nem röhögnek a vicceimen. Oké. Túlélem. De amikor elmondok egy viccet, így hosszan tartom a hatásszünetet, ahogy én ezt megtanultam, igen, általános iskoláson, hogy kell. És erre nincs semmi, és majd 2 perc múlva jönnek be a kommentek, hogy ha. Ebben nagyon sokan nagyon jók, én sajnos, aha, nem sikerült ezt elsajátítsam, úgyhogy most egy éve kezdtem el újra színpadon fellépni az új előadásommal, abból ma Valentin napkor is csinálok egyet, egy külön kiadást, és ezt nagyon élvezem. De ott is az volt egy éve, hogy akkor Spinoza Színházban volt a premierje az új előadásnak, az a címe, hogy Anyám pipája, és hát tekintés részben egy nagyon vidám témáról, a nagyanyám haláláról szól.
Oh yeah.
Ugye? Imádták. Traktoros sztorik, meg ez hasonlók, meg a helyi görög pap. És ott az előadás után ültem, és csodálkoztam, hogy hát akkor nem múlt el. Hát én ezt még mindig meg tudom csinálni.
Na, hát az nem rossz. Kanyarodjunk már vissza egy kicsit a bölcsész diplomáthoz. Magyar szakon akkor végeztél.
Magyar és média szakot
magyar
végeztem
és média
az eltén,
szak.
Igen.
Jó. Akkor menjünk talán még visszább. Tehát az, hogy valaki esetleg újságíró akar lenni, az melyik pillanatban dől el, amikor már kétségbeesve írja a szakdolgozatot, és valamit ki kell találni az életével kapcsolatban, ez nálad például hogy volt, vagy már eleve azért választottad ezt a pályát, mert neked mondani valód volt, és ugye hát van a mai napig, tehát inkább azt próbálom megfejteni, hogy lesz valakiből az, aki most te vagy.
Ez engem nagyon sokat foglalkoztat, és szerintem itt azért azt a kis megjegyzést kitehetjük, hogy én nem vagyok egy tipikus újságíró, és az én pályamodellemet hagyd ne ajánljam senkinek, mert azért elég sok kínlódás volt benne, különösen elvált szülőként egy kisgyerekkel, írtozatos anyagi kínlódás, időnként teljes bizonytalanság, olyannyira, hogy egy ponton valaki a fejemre olvasta, hogy milyen dolog volt már 2018-ban, azt hiszem, elfogadni az MSZP pártalapítványától, a Szabad Sajtó Alapítványtól a Szabad Sajtó díjat, és akkor mondtam neki, hogy angyalom, felhívtak és megkérdezték, hogy elfogadom a díjat, mondtam, hogy kérek 5 perc gondolkodási időt, megnéztem a bankszámlámat, hónap 3. vagy 4. volt, és volt rajta 15 000 forintos albérletet kellett fizetni, úgyhogy elfogadtam azt a díjat, köszönöm szépen. Elhívtam a nővéremet, hogy amíg átveszem a díjat, fogja meg a táskámat, nem tehettem le csak úgy, mert tele volt a terem szocikkal. Hát nem az Isten szerelmére. Szóval, hogy azért van ennek egy ilyen dimenziója, de hogy valójában válaszoljak erre a kérdésre, ezt sok mindenkinél látom, ahogy az újságírói pálya egyre szűkebb lesz, és egyre lehetetlenebb, és ez Magyarországon exponenciálisan így van, de ez egy általános szakmai átalakulás azzal, ahogyan tulajdonképpen a pénz nagy része eltűnt a médiából a digitális átalakulással, illetve koncentrálódott nagyon kevés helyen, és és ugyan több lehetőségünk van saját magunkat publikálni, de ahhoz sokkal kevesebb erőforrás van. Ez főleg pénzt jelent, de nem csak pénzt jelent. De ha mondjuk valaki pályakezdőként gondolkodik, és én elég sok pályakezdővel, meg pályakezdésén gondolkodóval beszélek, akkor is, amikor időről időre tanítok, akkor is, amikor interjúzok velük, meg ilyen műhely munkában találkozom, és ez mindenkinek nagyon prominensen ott van a fejében, hogy ebből hogy fogok megélni, hogy fogok stabil állást találni. És azt látom, amit magamnál is, meg sokaknál, hogy egy csomó ember ilyen körkörös, cirkuláris pályán halad, mert ugye mondjuk egy média szak, vagy kommunikáció szakos végzettség, vagy bármilyen belépési pont. Itt ennek nagyon sok testvérszakmája van, ikertestvér szakmája tulajdonképpen, ugye kommunikációban lehet, marketing lehet, akármi. Én főleg non-profit, meg közérdekű kommunikációval foglalkoztam, abból éltem meg, még közben újságot írtam tulajdonképpen hiúságból, nem hiúságból, hát ilyen szakmai öntudatból, meg mert azt gondoltam, hogy van valami mondani valóm, de hát abban sose tudtam megélni. És hogy mikor dőlt el, azt nem tudnám megmondani. Arra emlékszem, hogy középiskolásan tökéletesen biztosra tudtam, hogy én úgy is színész leszek, ami nem lettem. és szerkesztettem egy ponton a középiskolai iskolaújságot, amit 3 lapszám után betiltottak. Először korlátozták a lapszámot az első szám után, amiben megírtam, hogy enyhén szólva ellentmondásos az iskola viselkedése a dohányzó diákokkal szemben, mert hogy időnként hagyják, időnként nem.
Aha, tehát legyenek konzekvensek.
Hát tehát hogy persze. Az ne legyen, hogy azt mondják, hogy valami lesz, időnként valaki kap egy igazgatóit, a másik meg nem, most akkor vagy ne kapjon senki, vagy legyen valami megoldás, nem?
Teljesen jogos.
Én speciál nem cigiztem, de a testvérem igen, úgyhogy ez a szívügyem volt, hogy nem, hogy már kirúgják innen a nővéremet. A következő lapszámnál előzetes időzőjel cenzúrát vezettek be, tehát előzetesen egy tanárnak meg kellett olvasnia, mielőtt az iskolai fénymásolóban ki lehetett nyomtatni a lapszámokat, mert abban megírtam ugyanezt az iskolai ivászatokkal kapcsolatban, ilyen nagy iskolai bulikat szerveztünk, és hát Nyíregyházán nőttem föl, az akkor még teljesen legálisan nagy tételben importált minőségi ukrán vodkák időszakában, amikor 300-400 forintért vettünk egy üveg Maszkovszkáját. Meg Sztalisnáját.
Hát ezt meg kell pusztítani. Érted.
Szóval ugye azért ott voltak jelentős alkoholgondok, és aztán a harmadik lapszámon, amiben megírtam, hogy miket hallottam arról, hogy miért ment el feltűnően sok tanár egyik a másik évre, akkor betiltották a lapot. És akkor gondoltam is, hogy én valami nagyon jó szerkesztő lettek. Nem azért ennyi önbizalmam nem volt. Aha.
És akkor nem gondoltad, hogy elindítasz egy ilyen föld alatti iskolaújságot?
Hát gondolkodtam, amikor átértem az iskola rádióra, ez nem volt rettenetesen produktív. Aha. Nem, ez egy ilyen folyamatosan visszatérő dolog volt, amit én folyton gondoltam, hogy ez lesz is, meg nem is lesz. Tudod, mint a sámán, aki így próbálja elkerülni a saját sorsát, úgymond, és aztán mindig ugyanabban a gödörbe esik bele, mert aztán soha nem bírtam ki, hogy ne írja meg azt a cikket, ne riportozzak, aha, és a többi.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Paprika Kingával.